是秋天，She would say Promise me When you see A white rose You'll think of me I love you so Never let go I will be Your ghost of a rose Stories she would lay amongst the leaves of amber. A spirit wild, heart of a child, yet gentle still and quiet and mild, and he loved her when she.She turned to run, dancing to the setting sun as he watched her. And evermore he thought he saw a glimpse of her upon the walls forever. He'd hear her.114, 115, 116.
117 perc.
Nem oké, ha hallgatunk. Színházból indult az országos anti-bullying kampány. Ezzel a felütéssel kaptunk nem olyan régen egy hírlevelet. méghozzá azzal kapcsolatban, hogy elindult egy országos kampány, tehát amely az iskolai bántalmazásra hívja fel a figyelmet, illetve az ellen kíván tenni. Gerlóci Judit a kampány alapítója és vezetője van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mi az, ami ezt a kampányt életre hívta? Miből indult ez a kezdeményezés?
Hát, ha teljesen őszinte szeretnék lenni, akkor nem úgy keltem fel egy nap, hogy én szeretnék egy országos szinti anti-bullying kampánynak a vezetője lenni. Én egy színházi producer vagyok, egy színházi ügynökségem van, és 2022-ben életre hívtuk a Darász című előadást, aminek a gócpontjában az iskolai zaklatás áll. De akkor mi egy történetet szerettünk volna elmesélni abban az időben. És egyszerűen az történt, hogy ez az előadás lett olyan hatással a nézőkre, hogy nem csak spontán közönség találkozót eredményezett, hanem volt olyan, hogy az utcán vártak minket, történeteket osztottak meg, jogszabályokban kértek el igazodást vagy segítséget, konkrét segítségkéréssel fordultak hozzánk, de olyan is volt egy eset, hogy egy fiatal fiú láthatóan triggerelődött ettől a történettől, és világos volt, hogy őt valami fajta trauma érte, és abban a pillanatban megélni azt, hogy semmi értelemszerűen színház csinálóként, sem pedig a körülötte levő felnőttek nem tudták kezelni akkor ezt a helyzetet. Itt magának, ennek a jelenségnek tulajdonképpen éltük át azt a tehetetlenség érzését, amitől olyan sokan szenvednek. És ez volt az a pont, amikor egy alkotó emberként kellett egy döntést hozni, hogy milyen fajta felelősséggel tartozom én azért az előadásért, amit életre hívtam, tartozom a felelősséggel, menjek-e tovább a nézőkkel, vagy pedig engedjem el a kezüket ott, ahol a hagyományos színház, hogy legördül a függöny, véget ér a taps, és akkor az egyik megy jobbra, a másik megy balra. És valójában most az a döntés született meg bennem, illetve hát akkor 3 évvel ezelőtt, hogy ez elől a felelősség elől nem kívánok elbújni, és lássuk meg, hogy mi lesz belőle.
És merre tart most ez a kampány? Milyen egyéb elemei vannak a színházi előadáson kívül?
A Nem Oké kampány az különböző egy stratégia mentén áll kampányelemekből. Egyrészt van egy úgynevezett regionális lába, ami azt jelenti, hogy országos turnéra indultunk, aminek a kiinduló pontja a Darász című előadás, de egy a gyerekeket körülvevő jelzőrendszerek részeivel, tagjaival, a szülőkkel, magukkal, a diákokkal, a pedagógusokkal, az intézményvezetőkkel, gyermekvédelmi szakemberekkel, egy kerekasztal beszélgetés zajlik irányított facilitátorok segítségével, ahol a helyi sajátosságokat beszéljük át, és feltérjük tulajdonképpen, feltárunk egy probléma térképet, és akár megoldási javaslatok is előkerülhetnek. Emellett vannak figyelemfelhívó eszközök, edukációs anyagoknak az összeszedése, tehát ezek kifejezetten helyi szakértői bevonással történő kampányelemeknek a megvalósítása. És mivel a kampány organikusan alakult, tehát véletlenül sem egy kész módszertannal szeretnénk járni, hanem ahogy el is indult, az aktuális igényekre és segítségkérésekre szeretne megoldásokat találni, és meglévő erőforrásokat, vagy már intézményben jól működő dolgokat összesíteni, ez inkább egy ilyen kohézió szerepet tölt be, és természetesen célja, hogy minden elérhető erőforrás szeretnénk majd, akár egy adatbázison belül, akár nyilvánosan most a Nem Okénak a most indult felületein elérhetővé tenni, hogy minél többen inspirálódhassanak, kapjanak segítséget és eszközöket, amik már elérhetőek, csak lehet, hogy nincsenek adott esetben benne eléggé a köztudatban.
Éppen ma indult el a pilot program Budapest második kerületében. Ha jól olvasom, igen, akkor ez pontosan ma január 28-án kezdődött.
Ez pontosan egy 3/4 órája ért véget, igen, úgyhogy nagyon-nagyon friss.
És milyen élmény volt ott lenni, vagy mi az, amit meg tudna osztani ezzel kapcsolatban?
Hát egészen őszintén felelő és rendkívül szorongató a felelősség miatt, ami itt körvonalazódik, ugyanis az történt, hogy itt az országban először valósul meg a pilot program keretén belül egy olyan intézményi összefogás, ahol 5 iskola, akik reprezentálják a kerületi iskolákat, a tankerületvezető, a fenntartó, a Család és Gyermekjóléti Központ, a második kerületi önkormányzat a polgármester teljes odaadásával, és a rendőrség bűnmegelőzési osztályának a vezetése fog össze azért, hogy ezek az iskolák, akik a igazgatókkal, igazgatóhelyettesekkel, magukkal, a diákokkal, a szülőkkel, a pedagógusokkal tulajdonképpen egy önvizsgálatot tartanak, és arra vagyunk hivatottak, hogy megnézzük, hogy ez a szemléletformálás tulajdonképpen a meglévő jó gyakorlatok ellenére miért nem valósul meg hatékonyan is. És hát ez egy nagyon nagy elkötelezettsége jár, tehát a következő fél évben ezeket fogjuk feltárni, hogy hogyan érezhetik magukat az érintettek biztonságban, mire van szükségük, hol vannak az elakadások. Nyilvánvalóan nagyon sok probléma fog előkerülni, de az intézményi összefogás azt az ígéretet hordja magában, hogy támogatást fognak kapni a körülötte levő intézményektől, hogy erre valamilyen fajta megoldás szülessen. Úgyhogy most igazából az egész kampány megmérkőztetik itt a második kerületben, úgyhogy elképesztően izgalmas és nagyon felemelő, hogy itt ült több tucat ember és órákon keresztül ezzel foglalkozott, az idejüket, energiájukat ebbe belerakva, szóval ez hát én elképesztő, csodálatos emberek, akik tenni akarnak azért, hogy a gyerekeink egy biztonságos és megtartó környezetben nőjenek fel.
Ez egy nehéz téma, amiről sokszor nehezen beszélnek, akár maguk az érintettek is, sőt, talán ők a legnehezebben. Hol lesz a kampányban a helyük azoknak, akiket érintenek ezek a problémák közvetlenül, a gyerekeket, az iskolásokat, hogyan tervezik bevonni mindebbe?
Tehát ők maguk is részt vesznek a pilot program kidolgozásában. Különböző munkacsoportok alakultak az iskolákban, és ebben maguk a diákok, a szülők és a pedagógusok is részt vesznek. Tehát iskolán belül is együttműködnek, a saját iskoláikon belül a többi diákkal, a többi pedagógusokkal próbáljuk feltárni az ominózus gócpontokat, és pontosan ezekre a kérdésekre köteleződtünk el, hogy választ adunk, hogy mi segíti meg a gyerekeket abban, hogy ők biztonságban érezzék magukat, hogy jelzéseket adjanak, hogy tudják-e egyáltalán, hogy az iskolai zaklatásnak hol vannak a határai, milyen normarendszert kell kialakítani ahhoz, hogy ez kezelhető legyen, vagy akár megelőzhető legyen hosszú távon. Úgyhogy ebben a folyamatban ők maguk is az érintettek, akik nap mint nap ennek a következményeiket a bőrükön tapasztalják és viselik. Ők abszolút be vannak vonva ebbe a programra, hiszen ennek látom értelmét, hogy megtaláljuk ezeket az okokat, feltárjuk, és ezekre az igényekre adjunk majd egy releváns választ.
Hol lehet mindezzel kapcsolatban tájékozódni, mit ajánlana?
A www.deltaprodukcio.hu/nemoké oldalon fogunk minden anyagot, meg tapasztalatot elérhetővé tenni, illetve most nyitott útjára a social felületeket, a Facebook oldalunkat, az Instát, majd lesz TikTok oldal is, hogy minden információt is, azt, hogy éppen hol tart a kampány, vagy akár már eszközöket tudjunk adni mindenki másnak, ezeket mind aktualizálni fogjuk és oda feltölteni.
Köszönjük szépen, elindult tehát a Nem Oké országos anti-bullying kampány. Gerlőci Judit, a kampány alapítója és vezetője volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk mindenhez, viszonthallásra.
Nagyon köszönjük, viszonthallásra.
Emel, elárult hágok, én színi élet álmodik. Álmodik óvon szándéka tiszta, halál homlokán a többenet. A kocka fordul, nem tekint vissza, életbe oltja a csőleket.
Megjelent a lakhatási minimum a 2026-os országgyűlési választásokra. A lakhatási koalíció szervezetei február 10-én nagy sajtóérdeklődés mellett mutatták be a 2026-os választásokra frissített lakhatási minimumot. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Cirfusz Mártont a Periféria Közpolitikai és Kutatóközponttól. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok!
Mit tartalmaz a lakhatási minimum, és mi hívta életre?
A lakhatási minimumot először 2022-ben készítettük el a lakhatási szakmai és civil szervezetekkel közösen, és az volt a célunk, hogy így valamilyen szakpolitikai javaslatcsomagot dolgozzunk ki, kifejezetten arra, hogy hogyan lehet hosszú távon kiszámítható a szociális különbségeket csökkentő lakáspolitikát csinálni, és ezt frissítettük most 2026-ra. Ez egy 21 pontból álló javaslatcsomag, amelyet hát így a választásokon induló pártok meg képviselőjelölteknek a figyelmébe ajánlunk.
Miért érezték fontosnak, hogy frissíteni kell ezt a dokumentumot? Mi az, ami újdonság benne?
Igen, ez volt az érdekes, hogy azért nagyon nem kellett hozzányúlnunk a 4 évvel korábbi javaslatainkhoz, mert hogy a lakhatási problémák azok elég hasonlóak ma, mint amit 4 évvel korábban látunk, de természetesen azért voltak olyan változtatások, amelyeket így átvezettünk. Ugye azóta volt már egy energiaválság néhány évvel ezelőtt, ami mondjuk hangsúlyosabbá tette azt, hogy az energiaszegénységre nagyobb figyelmet kell fordítani, de hát vannak olyan pontok, amelyek pedig szinte alig kellett rajtuk változtatni, ilyen például az, hogy a lakhatás az legyen egy alaptörvényben rögzített alapjog.
Melyek azok a legfontosabb pontok, amelyeket érint ez a javaslatcsomag szakpolitikai szempontból?
Igen, nagyon nehéz persze kiemelni itt most néhányat, inkább az ilyen témákból szemeznék egy kicsit, szóval van a pontoknak az elején egy olyan rész, ami kifejezetten az ilyen jogi vagy alapjogi környezetet járja körül, a jogszabályi módosítások körüli kérdéseket. Utána van egy nagyobb csomag, ami így a szociális összefüggésekkel foglalkozik, mert hogy azt látjuk, hogy a jelenlegi lakáspolitika az éppen azoknak a problémáira nem reagál kifejezetten, akik valamilyen mondjuk megfizethetőségi problémával küzdenek. És hát a pontoknak egy jelentős része foglalkozik azzal, hogy a non-profit bérlakás szektort hogyan lehetne bővíteni. Ez egy jelenleg elég kicsi szegmense a magyar lakásrendszernek, mert hogy azért a magyar társadalom többsége az lakás tulajdonban lakik, de hogy a véleményünk szerint a lakhatási egyenlőtlenségeket, meg a lakhatási problémákat akkor lehetne mérsékelni jobban a jelenleginél, hogyha ez a non-profit bérlakás szektor is megerősödne. És akkor még talán egy témát emelnék ki, az pedig az energiaszegénység, meg az energetikai lakásfelújításoknak a kérdései, ami szintén egy ilyen fontos témája, meg hát aktuális és visszatérő témája a lakáspolitikának.
Annélkül, hogy túl dramatizálnánk ezt a helyzetet, mondhatjuk, hogy lakhatási válság van Magyarországon minden kormányzati intézkedéssel együtt vagy annak ellenére?
Igen, ezt mi így szoktuk mondani, mert hogy a nagyjából 3 millió ember van Magyarországon, akit valamilyen szempontból érintenek a lakhatási problémák. Ez ugye nem csak azt jelenti, hogy valaki hajléktalan ember mondjuk, hanem az, hogy mondjuk nem tudja kifizetni a rezsiköltségeit, nehezen fűti ki a lakását, rossz minőségű lakásban lakik, ahol mondjuk nem tudja fülfűteni télen, mert hogy annyira rosszak a nyílászárók, vagy rossz a tető. vagy ide soroljuk azt is, aki mondjuk csak olyan ingatlanban tud lakni, ami mondjuk nagyon távol van a közszolgáltatásoktól vagy munkahelyektől, szóval az is egy ilyen lakatási szegénységi helyzetnek mondható, vagy ide sorolhatók azok is, akik mondjuk bérleti szerződés nélkül albérletben laknak. Úgyhogy, hogyha ezeket az embereket mind összeadjuk, akkor az azért a magyar lakosságnak nagyjából a harmada, és ezért is gondoltuk mi azt így a lakatási szervezetekkel közösen, hogy érdemes ez megfogalmazni azt, hogy mégis mit lehetne tenni.
Hogyha már a szervezeteket említette, a lakhatási minimum kidolgozásában részt vett a Habitat for Humanity Magyarország, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, az Utcajogász Egyesület, az Utcáról Lakásba Egyesület, illetve a Városkutatás Kft. Úgy látom, hogy ez egy eléggé civil szervezeteken alapuló összefogás volt, és itt az állami felelősségvállalás hangsúlyozása nagyon fontos, és talán az önkormányzati szereplők bevonása is érdekes lehet.
Igen, az önkormányzatok is fontosak, és emiatt is volt az 2 évvel ezelőtt, amikor az önkormányzati választások voltak 2024-ben, hogy akkor is a lakhatási koalíció megfogalmazott egy kifejezetten az önkormányzatok mozgásterére összpontosító ilyen hasonló csomagot. Ez is olvasható egyébként a honlapon a lakhatasiminimum.hu-n. És ott az is volt a tapasztalatunk, hogy azért voltak olyan önkormányzati képviselőjelöltek, meg polgármesterjelöltek, akik elköteleződtek amellett, hogy ezekből a programpontokból megvalósítsák azokat, ami az ő településükön aktuális kérdés. Szóval igen, ez jó, hogy mondja, hogy az önkormányzatoknak a központi állam mellett még van egy ilyen jelentős szerepe. Annak ellenére persze, hogy nekik olyan nagyon sok finanszírozási forrásuk sokszor nincsen a lakhatási problémák kezelésére, de minden esetre nagyon pontosan látják helyben, hogy mik azok a sajátos nehézségek, amelyekkel a helyi lakosok küzdenek.
Gondolom, hogy nem véletlen az időpont választás körülbelül 2 hónappal az országgyűlési választások előtt. Mit gondol, van annak realitása, hogy bármilyen színű kormányzat esetén hallgató fülekre találhat ez az anyag?
Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy ami a 4 évvel korábbi helyzethez mindenképpen egy fontos változás, ahhoz képest az, hogy most már a kormány is azt mondja, hogy van lakhatási válság, vagy vannak lakhatási nehézségei az embereknek. Ez 4 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt így. Úgyhogy most van ebben egy talán az országgyűlési választásokon induló pártok között egy ilyen konszenzus, hogy a lakhatási problémákkal foglalkozni szükséges, úgyhogy mi reméljük, hogy ezekből a pontokból minél több megvalósul, mert a mostani lakhatási politikákban viszont jó volna változtatni, mert azokat pedig nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy a lakhatási egyenlőtlenségeket, meg a lakhatási szegénységet érdemben csökkenteni tudják.
És mindenhez persze hozzájárulhatnak azok az érintettek is, akik szenvednek a lakhatási válságban, vagy lakhatási szegénységben, mert hogy említette az előbb, hogy akár a non-profit szektort is lehetne bővíteni ebbe az irányba.
Igen, ez egy hangsúlyos része a dokumentumnak, annál is inkább, mert hogy a lakhatási koalíciónak a több szervezete az aktívan a mindennapi munkájában is foglalkozik ilyen típusú megoldásoknak a fejlesztésével. Szóval néhány példát mondok, a lakásügynökségeknek a modellje az azért most már elkezdett néhány településen, meg néhány civil szervezet által is elterjedni Magyarországon, ami részben a magánpiacról tud bevonni lakásokat, de a piaci bérleti díjnál olcsóbban tud bérleti jogviszonyt biztosítani családok számára. Mi a Periféria Központban a bérlői lakásszövetkezetekkel foglalkozunk részletesebben, ami így egy ilyen új típusú lakásszövetkezeti modell, ami szintén a piacinál megfizethetőbb bérleti díjakat tud biztosítani. És hát a non-profit bérlakásszektornak a része az önkormányzati lakásszektor is, amely ugyan folyamatosan csökken, és most már kevesebb, mint 100 000 lakásra tehető Magyarországon ez az állomány, de a kifejezetten a legszegényebb háztartások számára ez azért továbbra is azokban a városokban, ahol vannak ilyen lakások, egy ilyen fontos szegmensét adják a lakásrendszernek.
A lakhatási válság enyhítése, bár első körben lehet, hogy költségekkel jár minden szereplő számára, de hosszú távon biztos vagyok benne, hogy többszörösen megtérül, hogyha csökkennek a társadalmi egyenlőtlenségek ezen a téren.
Így van, ezt mi is így látjuk, mert hogy a lakhatás az egy olyan fontos szükséglet, ami hogyha így nincs meg az embereknek, akkor akkor csomó minden más szempontból is az életük így nehezebbé válik, úgyhogy ebből a szempontból a lakhatás az igazából tényleg egy ilyen kulcs probléma. Mi tettünk erre is egy javaslatot a lakhatási minimumban egészen számszerűen, hogy a mindenkori éves GDP-nek a 1,5%-át fordítsa a kormány lakás célra, és ennek ezen belül pedig ennek legalább felét kifejezetten a rászorulók számára célzottan. Hogyha ez meg tudna valósulni, akkor szerintünk érdemben lehetne mérsékelni a lakhatási problémákat. Szóval az biztos, hogy pénz is kell a rendszerben, nem elég csak különböző szabályozási változtatásokkal megoldani próbálni a helyzetet.
Mi lesz most a következő lépés? Hogyan indulnak tovább ezzel az anyaggal?
Hát most szerencsére a sajtónak köszönhetően volt egy a napokban, meg van a napokban egy nagyobb figyelem a téma iránt, és hát én így azt gondolom, hogy aztán a következő, szóval mi szívesen segítünk a jelölteknek, hogyha megkeresik a lakhatási koalíció szervezeteit, és még vannak további kérdéseik abban, hogy hogyan lehetne ezeket tényleg átültetni programokba, akkor mi ebben eddig is segítettünk, meg így a jövőben is tudunk segíteni. És aztán a munka az meg nyilván majd a parlamenti képviselők számára pedig az országgyűlési választások után fog még jobban felpörögni, amikor majd az új kormánynak a kormányprogramját össze kell állítania. Úgyhogy mi reméljük, hogy akkor ezekből a lakhatási témákból is más szakpolitikai területek mellett sok meg fog jelenni.
Reméljük, hogy legközelebb már akkor beszélhetünk erről az anyagról, amikor bizonyos pontjai megvalósulhatnak, vagy legalábbis látjuk ennek a realitását. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a vonalban Cirfusz Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközponttól. A lakhatási minimumról beszélgettünk. Köszönjük szépen még egyszer, viszont hallásra.
Viszont hallásra.